December 7th.
Dass ich mich in diesem Jahr.
Houston, we've had a problem.
Nahajmalba na tobie čapatok.
I have a dream.
Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a Hihetetlen Történelem Podcast, én Andris vagyok.
Én pedig Tündi. Ez az idei első adásunk, aminek a témáját ti választottátok meg, vagyis hát ti szavaztátok meg, ez pedig egy kettős ügynök kalandjai. De mielőtt belekezdünk, van pár hirdetnivalónk. Idén lesz 3 éves a Hihetetlen Történelem Podcast, és arra gondoltunk, hogy szervezünk egy közönségtalálkozót, és már sokat beszélgettünk Andrissal, hogy milyen programokat szeretnénk. Az biztos, hogy lesz egy kocsmakvíz történelem témában, úgyhogy reméljük, hogy szívesen részt vennétek egy ilyesmin, illetve mesélnénk a podcast csatornáról, és hát lehetőség lenne, hogy beszélgessünk. Nagyon-nagyon szívesen találkoznánk veletek, úgyhogy reméljük, hogy sokan el szeretnétek jönni. Majd a social media felületeinken hirdetjük ezt az eseményt, csak már akartunk szólni róla, hogy tudjátok, hogy terve van egy ilyen.
A másik hirdetnivalónk pedig, hogy készítettünk egy kérdőívet, ami a podcastünkkel kapcsolatos kérdéseket tesz fel nektek, hallgatási szokásokról, ötletekről, arról, hogy milyen témákat hallgatnátok szívesen, és ehhez hasonlók. A kérdőívet megtaláljátok a podcast leírásában, és azért, hogy minél inkább motiváljunk titeket arra, hogy ezt a párperces kérdőívet tényleg nem sok idő kitölteni, szóval azt, hogy a párperces kérdőívet kitöltsétek, a kitöltők között 3 darab könyvet ki fogunk sorsolni. Philip Sands-nek a Patkányút című könyvét, ami ugye azt az utat mutatja be, amin a volt náci háborús bűnösök a világháború vége után elhagyták Európát és Argentínába vagy más dél-amerikai államokba utaztak. Ez egy rendkívül érdekes könyv, és reméljük, hogy ez is motivált titeket arra, hogy felbuzdulva kitöltsétek ezt a kérdőívet, úgyhogy előre is köszönjük, hogyha részt vesztek ebben a felmérésben.
És akkor vágjunk is bele a mai témánkba. A mai történetünk a Garbo Fedő nevű kettős ügynökről szól, akinek a munkája jelentős hatással volt a II. Világháború kimenetelére. Ma már sokan ismerik a nevét és a történetét, de egészen az 1980-as évekig titok fette a kilétét, és csak nagyon kevesen tudták, hogy valójában ki volt az az ember, aki hát tulajdonképpen végig az orruknál fogva vezette a nácikat. Utána kezdjük is ott, hogy hogyan ismerte meg a világ Garbót, a kémet.
Főforrásunk egy Nigel West nevű hadtörténész és újságíró könyve. West az 1970-es években olvasott valamikor először Garbóról, ekkor kezdett el érdeklődni a titokzatos kettős ügynök iránt. Azt találta Garbóról, hogy a háború után visszavonult, Angolában telepedett le, és 1959-ben maláriában meghalt. West furcsálotta a sztorit, kételkedett abban, hogy egy olyan ember, akit zseninek és mesteri elmének tartottak, az visszavonultan élt volna egy, hát mondjuk azt ki, hogy nem, valószínűleg nem a legvonzóbb afrikai országban. West régi MI5-os tisztek után kutatott, ugye az MI5 volt a titkos szolgálata, vagy hát még most is a briteknek, szóval ott kutakodott Garbo után, és mindig, amikor rátalált egy-egy ilyen volt MI5-os ügynökre, akkor mindig rákérdezett, hogy Garbóról tud-e valamit, azonban úgy tűnt, hogy mindenki csak a fedő nevét ismeri, és semmi többet ennél. West már-már beletörődött, hogy sosem fog Garbó nyomára bukkanni, amikor 1984 márciusában levelet kapott egy külföldön élő volt titkos szolgálati tiszttől. A tiszt megírta Westnek, hogy olvasta a könyvét, amit az MI5-ról írt, és elmondta, hogy ő tudja Garbó valódi nevét, Juan Pujol García. Azt nem tudta, hogy éle még a férfi, de azt igen, hogy a családja Barcelonából származik.
Nigel West belevetette magát a kutatásba egy segítőtársával, José Escorziával. José a telefonkönyvben található összes Pujol Garciát felhívta, és 2 kérdést tett fel nekik. 60-70 éveseke, és a háború alatt Londonban tartózkodtak-e? Erre a két kérdésre senki sem felelt mindkettőre igennel, így úgy tűnt, hogy a keresés reménytelen. De Hozénak valami megütötte a fülét, ugyanis az egyik hívott fél, egy fiatal férfi, gyanakodva kérdezett vissza, hogy ezeket miért kérdezi tőle. Hát itt valószínűleg a nyomozós ösztön kapcsolhatott be, mert ezt a férfit később ismét megkeresték, mire ő elmondta nekik, hogy a nagybátyjára illenek a feltett kérdések, utoljára 20 éve látta, és úgy tudja, hogy most Dél-Amerikában, Venezuelában tartózkodik.
Egyébként itt a kutatás kapcsán nekem egy kicsit furcsa, hogy a világ egyik leghíresebb kettős ügynökét úgy gondolják, hogy úgy fogják leleplezni, hogy két kérdést tesznek fel a telefonba, hogy 70 éves és volt-e Angliában, és erre majd a kettős ügynök azt mondja, hogy igen, ez én lennék.
Hát igen, viszont azt ne felejtsük, ez már a 80-as évek, tehát akkor már elég sok idő eltelt a háború után.
Jó, mondjuk valószínűleg trükkösebben tették fel a kérdést.
Igen. Na, szóval megtudták azt, hogy Venezuelában él egy olyan Puzsol García, akire illenek ezek a feltételek. Úgyhogy Nigel West kapcsolatba lépett egy caracasi oknyomozó újságíróval, aki hamarosan megszerezte a Puzsol család telefonszámát. West kapott egy időpontot, hogy mikor hívja fel a számot. Ő így is tett, és feltette a vonal túloldalán lévő férfinak azokat a kérdéseket, amikre csak Garbo, a kettős ügynök tudhatta a válaszokat. A férfi az összes kérdésre tudott válaszolni, így West már biztos volt abban, hogy valóban a hírhet kettős ügynökkel beszél. Megbeszéltek egy találkozót, és végül Nigel West 10 évnyi nyomozás után találkozhatott Juan Puzsol Garciával. Ők ketten közösen írták meg a történetét Garbónak. Ezt fogjuk nektek most elmesélni.
Kezdjük is el. Juan Puzsol García 1912. február 14-én született Barcelonában, egy jómódú családban. Három testvére volt, mind a négyen beszéltek spanyolul, katalánul és franciául is. Az utóbbi pedig azért volt érdekes, mert akkoriban, és most is egyébként a francia a diplomáciának a nyelve, valamint az üzleti életben is nagyon fontos volt, hogy az emberek tudjanak franciául. Nagy hatással volt rá édesapja, aki távol tartotta magát a politikától, liberális volt és erősen háború ellenes. A fiatal Puzsol karrierje nem indult túlságosan egyszerűen, összeveszett egy tanárával, és emiatt úgy döntött, hogy nem fejezi be az iskolát, hanem inkább dolgozni kezd. Egy vaskereskedésben lett inas, de hamar rájött, hogy nem ez való neki, ezért kilépett onnan. Érdeklődött a bölcsészet iránt, és nagyon sokat olvasott. Ebben az időben meg kellett műteni a vakbelét, és mire felépült, úgy döntött, hogy mégsem bölcsész lesz, hanem csirketenyésztő. Ami szerintem elég érdekes képet fest Puzsol lelki világáról, hiszen egy vakbél műtét miatt hirtelen egyik hónapra a másikra úgy döntött, hogy bölcsészből inkább csirketenyésztő lesz, ami nem a két legközelebbi szakma egymáshoz. Elvégzett egy baromfitenyésztő képzést, majd jelentkezett a kötelező katonai szolgálatra. A hadseregnél alhadnagyi rangot szerzett, de nem érezte jól magát ebben a közegben.
Eközben Spanyolországban a politikai helyzet egyre felfogazottabbá vált. Már az 1800-as években elindult egy társadalmi mozgolódás, erősödött a liberalizmus és a monarchia ellenesség. 1873-ban lemondották a spanyol királyt, és kikiáltották az első spanyol köztársaságot, ami azonban nem volt hosszú életű, szűk két évvel később, 1874 végén a parlament a királypártiak nyomására visszahívta a bourbonokat a trónra, de ezzel a kedélyek nem csillapodtak le. A munkások száma jelentősen megnőtt, leginkább baszk és katalán területeken, ez a réteg pedig egyre elégedetlenebb volt a kormánnyal. Országszerte kisebb-nagyobb zavargások törtek ki, amiket a hadsereg igyekezett elfojtani. 1931-ben a király, 13. Alfonz lemondás nélkül elhagyta az országot, áprilisban pedig kikiáltották a második spanyol köztársaságot. A köztársaságpártiak és a monarchiát támogatók között azonban továbbra sem lett béke. Egyre több zavargás és fegyveres konfliktus zajlott szerte az országban, Míg nem 1936. július 17-én kitört a spanyol polgárháború a köztársaságiak és a nacionalisták között. Puzsol ekkor egy Barcelonától 30 kilométernyire található városban élt, ahol csirketelepet üzemeltetett. Július 18-án a rádióból értesült arról, hogy katonai puccskísérlet történt, és az emberek egymást gyilkolják az utcákon. Puzsol a barátnője családjához menekült, a családdal együtt ott követték tovább az eseményeket a rádión keresztül. Sok ember félt, nem mert kimenni a lakásából, és a fehér zászlót tett ki az erkélyére, hogy ezzel jelezze a semlegességét. Barcelonában zárdákat, templomokat gyújtottak fel, a levegőbe füstoszlopok emelkedtek. A szakszervezetek sztrájkot hirdettek, ezért a munkások nem vették fel a munkát. A boltokat bezárták, a boltosok pedig csak az ismerőseiknek nyitottak ajtót. A szomszédok egymást jelentgették fel, az utcákon pedig felfegyverzett milíciák vonultak.
Puzsol húgát és anyját a köztársaságpárti fegyveresek letartóztatták azzal a váddal, hogy ellenforradalmárok, ami kb. A biztos halált jelentette, de egy jó akarójuk segítségével, közbenjárásával sikerült kiszabadítani őket. A köztársaságiak magukat tekintették legitim kormánynak, és behívták a tartalékos tiszteket, hogy harcoljanak a nacionalisták ellen. Puzsol nem akart részt venni a véres polgárháborúban, ezért barátnője családjánál rejtőzött el, hogy megússza a besorozást. Egy alkalommal a rendőrség házkutatást tartott a családnál, és a lány apját, testvérét és Puzsolt is letartóztatták, utóbbit ráadásul azzal a váddal, hogy dezertőr. Puzsol élete komoly veszélyben volt. A barátnője kapcsolatba lépett egy titkos szervezettel, a Socorro Blancóval, akik segítettek Puzsolt megszöktetni a börtönből. A férfi ezután Barcelona egyik munkás negyedében rejtőzött el. A Socorro Blancó segített neki hamis papírokat szerezni, amíg igazolták, hogy túl idős a katonai szolgálatra, de ekkor valójában Puzsol még csak 25 éves volt. Egy csirketelepen talált magának munkát, és itt vészelt át a következő hónapokat. Eközben folyamatosan jöttek a hírek a köztársaságiaktól és a nacionalistáktól is, hogy milyen vesztességeket tudtak okozni a másik félnek, hány embert öltek meg és börtönöztek be.
Puzsol végül otthagyta a csirketelepet és jelentkezett önkéntes katonának. A papírjai alapján idősebb volt, de így is örömmel fogadták őt, mert a katonák száma napról napra csökkent. Puzsol remélte, hogy olyan pozícióba kerül, hogy nem kell a fronton harcolnia, de ez nem jött be, és hamarosan a Sierra della Fatarella hegyei között találta magát egy lövészárokban, szemben a nacionalistákkal. A fronton nagyon rossz volt a morál, a katonák éheztek. A szemközti lövészárkokban megbúvó nacionalisták pedig folyton átkiabáltak nekik, köztársaságiaknak, hogy náluk bezzeg milyen jó ételek vannak. Emiatt sok köztársasági katona átállt a nacionalisták oldalára, egyszerűen azért, mert nagyon éhesek voltak és enni akartak. Egy idő után Puzsol is így tett, mert nem bírta tovább az éhséget, és átállt a nacionalistákhoz, amit úgy tett meg, hogy gyakorlatilag így át kellett menni a szemközti lövészárokba, ami egyébként veszélyes volt. És valójában egyik oldalhoz sem húzott igazán, tehát ő nem onnan akart háborúzni, de így az élet ösztönei erősebbek voltak, és emiatt átállt a nacionalistákhoz, hogy tudjon enni. Ahol valóban kapott enni, majd a többi köztársasági szökevénnyel együtt egy koncentrációs táborba zárták. Innen Puzsol leveleket írt az ismerőseinek, hogy segítsenek rajta, többek közt apja egyik régi barátjának, egy papnak is, aki közben járt érte, és elintézte, hogy szabadon engedjék. Innen Burgoszba került, ahol besorozták a nacionalisták oldalán a seregbe. Konfliktusba került az egyik tiszttel, aki elintézte, hogy Puzsolt kivigyék a frontra, ráadásul az alhadnagyi csíkokat is letépte Puzsol egyenruhájáról. Puzsol minden szálat megmozgatott, hogy elkerülje, hogy a fronton harcolnia kelljen, és hála a kapcsolatainak ezúttal is szerencsével járt. Ahogy később elmondta, sikerült elérnie, hogy egyik oldalon, mármint a köztársaságiak és a nacionalisták oldalán, sem kellett kilőnie egyetlen golyót sem a spanyol polgárháborúban.
1939. április 1-én a Franco vezette nacionalisták győzelmével véget ért a polgárháború. A halottak száma körülbelül 600 ezer fő volt, 80%-ában köztársaságiak, akikre a polgárháború után is vadásztak Franco emberei, több tízezer embert börtönöztek be, végeztek ki és ítéltek kényszermunkára. És itt egymás között beszéltük amúgy, hogy ez egy olyan téma, amiről akár több adást is lehetne készíteni, és itt most talán Puzsol kapcsán is nehéz volt érzékelni, hogy akkor most éppen melyik oldalon harcol. Ez egy nagyon összetett háború volt olyan szempontból, hogy az emberek egy jó része csak sodródott az árral, és nem is tudta, hogy igazából mit akar, de az egész ország ebben a polgárháborús forrongásban izzott, és hát végül Franco került ki győztesen. A háború után Puzsol egy szállodában kezdett el dolgozni, ahol megismerkedett egy nemesi származású férfival, akin keresztül sikerült útlevelet szereznie magának Portugáliába. Puzsol ugyanis eldöntötte, hogy elhagyja Spanyolországot, mert nagyon riasztónak találta a dolgokat. 1939. szeptember 1-én ugye Németország megtámadta Lengyelországot, és két nappal később Anglia hadat üzent Németországnak. Puzsol pedig tartott attól, hogy Franco Hitlerrel és Mussolinivel akar majd szövetkezni, ráadásul a belpolitikai helyzet továbbra is háborgó maradt, ezért Puzsol jobbnak látta, ha távozik, ha bár egyelőre nem tudta, hogyan szerezhetne vízumot, így egy ideig még Spanyolországban kellett maradnia.
A második világháború zajlott tovább, és ha bár Spanyolország semleges maradt, Puzsolt elborzasztották a nácik rémtettei, pedig még nem is tudott mindenről, ugyanis csak hírfosztlányok jutottak el hozzá.
Itt egyébként kíváncsi lennék, hogy egy frankóféle Spanyolországban milyen hírek juthattak el a háború kapcsán. Tehát nagyon ilyen pro-német hírek, amik rossz színben festették fel az angolokat vagy a franciákat, vagy teljesen semleges volt, és minden oldalról érkeztek hírek.
De valószínűleg az utóbbi. Puzsol tenni akart valamit, segíteni a szövetségeseket abban, hogy megállítsák a nácikat, de úgy érezte, hogy ő egyedül ehhez kevés. Sokat töprengett rajta, hogy mit is tudna tenni, végül arra jutott, hogy a brit titkosszolgálatnak akar dolgozni, hogy hasznos információkat szerezzen meg a szövetségesek számára. 1941. januárjában aztán tette egy vakmerő lépést. Elment a madridi brit nagykövetségre, és kérte, hogy négy szem közt beszélhessen egy attaséval. Egy alacsonyabb rangú tisztviselőhöz küldték, aki kérte, hogy mondja el, hogy miért kéri a négy szem közti kihallgatást, vagy ha nem akarja elmondani, akkor írja le, hogy mit szeretne. Puzsol úgy látta, hogy nem lenne okos húzás leírni, hogy felajánlja a szolgálatait a brit titkosszolgálatnak, és mivel az ott dolgozóknak nem volt világos, hogy mit is akar a férfi, végül nem engedték be őt egy magasabb rangú tiszthez. Valójában még Puzsolnak magának sem volt teljesen tiszta, hogy mit is tudna ő tenni, és belátta, hogy ez kevés lesz így ahhoz, hogy komolyan vegyék őt a nagykövetségem. Amit viszont Puzsol nem tudott, hogy a nagykövetségen az ő látható amatőrsége mellett azért sem fogadták lelkesen az ötletet, hogy ő spanyolként a briteknek kémkedjen, mert ugye Spanyolország független maradt, és a britek szerették volna, hogyha ez így is marad. Ugyanis továbbra is Franco volt az ország vezetője, és egyértelmű volt, hogy ha Spanyolország belesodródna a háborúba, akkor Franco valószínűleg a németek oldalára állna. Ha pedig kitudódna, hogy a britek beszerveztek egy spanyolt, hogy a németek után kémkedjen, az okozhatott volna némi diplomáciai zavart.
Ugye ennek kapcsán érdemes Olaszországra is gondolnunk, akik eleinte úgy nézett ki, hogy nem feltétlen fognak belesodródni a háborúba, ha bár egyértelműen Hitler és Mussolini jó pajtásoknak tűntek, ettől függetlenül az egy hosszú folyamat vége volt, hogy végül a fasiszta Olaszország is háborúba lépett. Szóval visszatérve Puzsolra, ugye visszautasította az angol követség, és akkor úgy döntött, hogy mi lenne akkor, hogyha német kémnek állna, hogy aztán majd mint kettős ügynök jelentkezzen az angoloknál, azzal, hogy ő már beszervezett német kém, és így még nagyobb hasznára lehet az angoloknak. tanulmányozta a náci ideológiát, és amikor úgy látta, hogy képbe került vele, akkor felhívta a német nagykövetséget azzal, hogy fel akarja ajánlani nekik a szolgálatait. A németekkel könnyebb dolga volt, azt mondták neki, hogy másnap egy kávézó teraszán várja majd őt egy öltönyös ember, a karján egy esőkabáttal, és megbeszélhetik a részleteket. Puzsol elment a megadott időpontban a megadott helyre, ahol csak ugyan ott ült az öltönyös ember, aki Federico-ként mutatkozott be. Puzsol előadta neki, hogy milyen hisz a náci eszmékben, és elő akarja segíteni Németország győzelmét. Federico arra volt kíváncsi, hogy ezt mégis hogyan képzeli el, mire Puzsol azt válaszolta, hogy vannak diplomáciai kapcsolatai, tehát magyarán itt blöffölt, és dolgozhatna valamilyen informátori pozícióban a nagykövetségen. Federico azt mondta neki, hogy meg kell beszélni a dolgot a feletteseivel, és egy újabb találkozót beszéltek meg, ezúttal egy másik kávézóban. A második találkozón Federico közölte Puzsolla, hogy felettesei az Abwehrnél, ugye ami a német félkatonai hírszerző és kémelhárító szolgálat volt, nem látják úgy, hogy hasznukra lehetne a spanyol férfi. Erre Puzsol bedobta, hogy van útlevele, amivel Angliába utazhat, és hogy akár dolgozhatna ott, mint egy spanyol újság tudósítója. Federico szerint ez jó ötlet volt, és ismét csak időt kért, hogy megtárgyalhassa a dolgot a feletteseivel.
Puzsol Portugáliába utazott, hogy ott vízumot szerezzen Angliába. A határon átcsempészett egy aranyláncot az övébe rejtve, hogy azt eladja, és így legyen pénze. Azért kellett átcsempészni az aranyláncot, mert tilos volt aranyat kivinni az országból. A spanyol gazdaság ugyanis annyira gyenge lábakon állt, hogy plakátokon kérték az embereket, hogy szolgáltassák be az aranykészleteiket az államnak, és akit rajta kaptak, hogy aranyat csempész ki az országból, arra börtönbüntetés várt. Tehát Puzsol kiment Portugáliából Lisszabonba, a vízumigénylés azonban nem ment könnyen, és Puzsol nem volt benne biztos, hogy megkapja majd ezt a vízumot. Egy hotelben szállt meg, amíg ugye várakozott a vízumára, és itt ebben a hotelben összeismerkedett egy galíciai diplomatával, aki diplomata vízumával akart Argentínába utazni, és arra várt, hogy helyet kapjon egy Amerikába tartó gépre. Puzsol érdeklődését pedig felkeltette ez a diplomata vízum. Egyik este kaszinóba hívta a galíciai férfit, majd gyomorgörcsökre hivatkozva visszament a hotelbe. Ott megkereste a férfi vízumát, lefotózta, és ezután visszament a kaszinóba. Erről a fényképről nagyítást készítetett, majd elment egy pecsétgyártóhoz. Ott azt mondta, hogy a spanyol kancelláriánál dolgozik, és a képen látható pecsétet szeretné elkészítetni, mert az eredeti már elkopott. És egyébként érdekes, hogy ezt így kérdés nélkül meg is csinálták neki. Azt még nem tudta, hogy pontosan mit fog kezdeni ezzel, de úgy gondolta, hogy később még hasznára válhat. Aztán pár nappal később behívták a konzulátusra, és közölték vele, hogy megkapta a kért vízumot egész Európára és Amerikára is, úgyhogy a pecsét már is feleslegesnek tűnt.
Visszatért Spanyolországba, és felkereste Federicót, és elmondta neki, hogy elintézte a vízumot, most már könnyen Angliába tud utazni. Hogy biztosan felkeltse a németek érdeklődését, mutatott neki egy hamis papírt. Federico persze nem tudta, hogy hamis papírról van szó, ami egy diplomáciai megbízás volt, hogy utazzon Londonba. Azt mondta, hogy titkos küldetés kapott a kereskedelmi minisztériumtól, és a kormány nem akarja, hogy bárki tudjon róla. A hamis papír elkészítéséhez a korábban említett Portugáliában befotózott vízumot és pecsétet használta fel. Ami számomra egyébként itt egy kicsit érdekes, hogy a németek nem ellenőrizték vajon, hogy tényleg ott dolgozik-e Puzsol ennél a kereskedelmi minisztériumnál. Tehát itt elég vakon hittek Puzsolnak azzal kapcsolatban, hogy milyen kapcsolatai vannak.
Hát őszintén, amikor olvastam a könyvet, akkor nekem is egy-két mozdanat kicsit ilyen meseszerűnek tűnt, de hát ezek szerint ez történt.
Szóval Puzsolnak sikerült meggyőzni a németeket, mert nem sokkal később egy üveg láthatatlan tintát is kapott, titkos kódokat, és 3000 dollárt, ami elképesztően magas összegnek számított akkor. azt a küldetést kapta, hogy utazzon Angliába, és onnan szállítson információkat az Abwehrnek. A fedő neve Arabell lett. Pujol először arra gondolt, hogy ezekkel besétel a brit nagykövetségre, és megmutatja nekik, hogy képes volt beférkőzni a németek bizalmába, de aztán elvetette az ötletet, mert attól tartott, hogy beépült német ügynökök vannak a nagykövetségen.
Úgyhogy ismét Lisszabonba utazott, hogy az ottani brit nagykövetségen leadja ezeket a szerzőményeket. Ebben az időben Lisszabon volt az európai hírszerzés és kémelhárítás központja. Brit, francia, amerikai, olasz és német titkos ügynökök dolgoztak a városban. Azonban ezúttal se járt sikerrel a briteknél, mert nem jutott be olyan emberhez, akinek kiteregethette volna a kártyáit. Csalódott volt, de nem adta fel, és úgy döntött, hogy hát ha már így alakult, akkor egyedül fog dolgozni, és dezinformációkkal zavarja meg a németeket. Beszerzett egy nagy Anglia térképet, turistakalauzt és vasúti menetrendet, hogy képbe kerüljön az országgal. Az első üzeneteit 1941. októberében írta meg. Itt hangsúlyoznám azt, hogy végig a madridi németeknek írt, tehát amikor majd a jövőben is mondjuk, hogy a németeknek írt, a németekkel lépett kapcsolatba, akkor ez mindig Madridot jelenti. Ugye ott ismerte meg Federikót, és az ottani nagykövetségen dolgozó titkosszolgálat volt az, amivel kapcsolatban állt Pujol. A németek azt hitték, hogy már Angliában van Pujol, úgyhogy emiatt ki kellett találni egy történetet, hogy mégis miért Portugáliából érkeznek meg a levelei. Beadta a németeknek, hogy úton Angliába megismerkedett egy pilótával, aki a KLM légitársaságnál dolgozik, ugyanis ez a légitársaság volt az, ami rendszeresen repült London és Lisszabon között, ami ebben az időben nem volt teljesen biztonságos, egy alkalommal például le is lőttek egy gépet. Pujol a története szerint azt mondta a pilótának, hogy ő egy katalán menekült, akinek a politikai nézetei miatt kell elhagyni a Spanyolországot, de szeretne írni a katalán barátainak. Rávette a pilótát, hogy a leveleit szállítsa a lisszaboni Espiritu Santo bankba, ahonnan majd továbbítják azokat Spanyolországba. A levelei, amiket a németeknek küldött, két üzenetet is tartalmaztak. Egyet rendes tintával írt meg, nagy sorközökkel, ezek voltak az álca levelek. A németeknek szóló információkat pedig láthatatlan tintával írta meg a sorok közé. Pujol tehát megkezdte tevékenységét, mint németkém. Több üzenetet is küldött a németeknek, az elsőben azt írta nekik, hogy sikerült több embert is beszerveznie, akik jelentenek neki. A másodikban azt, hogy állást kapott a BBC-nél. A harmadikban pedig azt, hogy egy 5 hajóból álló hajókonvoj Liverpoolból Máltára indult.
A britek közben figyelték az Abwehr rádió üzeneteit, és amikor az utóbbi levélről hallottak, igencsak megijedtek, mert Pujolnak sikerült beletrafálnia, és habár nem teljesen talált el mindent, például a hajók számát, mégis volt igazságtartalma a levélnek, azaz, hogy Liverpoolból valóban indultak angol hajók Máltára. Ezért a britek megijedtek, hogy németkém dolgozik Angliában, és elkezdtek kutatni a titokzatos Arabell után. Itt egyébként azt tudjuk, hogy Pujol mi alapján kreált ezeket a leveleket, tehát ő valahonnan szerzett angol újságokat, amiből összeollózott híreket, és azt próbálta meg úgy tálalni, mint egy megszerzett információ, vagy teljesen az ösztönei hagyatkozva random írt mindenféle dolgokat ezekben a levelekben.
Hát is. Tehát ő rendszeresen járt a lisszaboni könyvtárba, és ott elolvasta az angol napilapokat, és azok alapján is írt. Nem igazán ismert egyébként a brit haderőt, tehát az elején kicsit amatőr üzeneteket küldött, de igen, a napilapok sokat segítettek abban, hogy kitaláljon történeteket.
Tehát miután Pujol egy olyan levelet küldött, aminek kiderült, hogy teljesen véletlenül tényleg van valóság alapja, ezt követően a németek azt kérték tőle, hogy jelentsen részletesebben és alaposabban az ellenséges csapatok mozgásáról. Pujol nem tudta, hogy mit kéne írni, ami eléggé meggyőzi a németeket, mert nem ismerte Angliát, soha nem járt még ott, angol is csak egy kicsit tudott beszélni, és nem ismerte a külföldi hadseregek összetételét, mint ahogy te is mondtad az előbb. Elhatározta, hogy tesz egy utolsó próbálkozást az amerikai nagykövetségen, de ha nem sikerül most sem beszélnie valakivel, akkor elhagyja Európát. Ezúttal azonban sikerre járt. Egy Demoresz nevű hadnagyhoz kísérték, akinek elmondta a teljes addigi történetét. Ezután a hadnagy kért egy kis időt, majd felkereste a brit kollégáját, hogy meggyőzze, vegyék fel Puzsollal a kapcsolatot. Eközben Angliában már felmerült a gyanú, hogy Arabel és a spanyol, aki annak idején felkereste a brit nagykövetséget, egy és ugyanaz a személy. Felgyorsultak az események, Puzsollal kapcsolatba lépett az MI5, és közölte vele, hogy Londonba kell mennie. Az utazást titokban szervezték, először egy hajón vitték el Gibraltárba Puzsolt, majd onnan egy katonai repülőgépen szállították Londonba. A reptéren két MI5-os tiszt várta, Cyril Mills és Thomas Harris.
Egy úgynevezett biztonságos vagy védett házba vitték, és itt megtudta, hogy a Bovril fedőnevet kapta a titkosszolgálattól. Nem sokkal később Puzsol feleségét, Aracelit és fiát, Juan Fernandót is ide szállította az MI5. És most kérdezhetitek, hogy eddig miért nem esett szó Puzsol családjáról, és erre az a válasz, hogy a visszaemlékezésében ő maga nem említi meg őket, holott más forrásokban azt találtuk, hogy a felesége, Araceli is részt vett az eddigi kémkedésekben, és ráadásul ő volt az, aki annó besétált a német nagykövetségre, de Puzsol a visszaemlékezésében nem említi őt, és talán ez azért volt, mert nem akarta, hogy bármilyen hátránya származon a családjának abból, hogyha róluk is ír a könyvében, ezt nem tudjuk, és mi Puzsol elbeszélési alapján meséljük el a történetet, úgyhogy a családjáról igazából nem nagyon esik több szó emiatt. Az MI5 több alkalommal részletesen kikérdezte Puzsolt az addigi tevékenységéről és a németekkel való kapcsolatáról. A britek igyekeztek titokban tartani Puzsolt, ezért csak minimális számú MI5 tisztel találkozhatott, nehogy valahogy a németeknek a fülébe jusson, hogy a lelkes kémük, Arabel, valójában ellenük dolgozik. Thomas Harris vett egy ingatlant, ami a bázisukká vált, itt képezte ki az újdonsült kettős ügynököt. Ők ketten innentől fogva nagyon szorosan együtt dolgoztak.
Puzsol átadta a briteknek az általa kitalált kémhálózatról az információkat. A tény, hogy a németek komolyan vették Arabel hálózatát, lenyűgözte teljesen a briteket, ugyanis Puzsol idézőjesen beszervezett két civilt, akik rendszeresen repültek Anglia és Portugália között, ők szállították a leveleit, és még további három szintén képzeletbeli ügynököt, akik Anglia különböző részein tartózkodtak, és jelentettek Arabelnek. Tehát úgy épült fel a képzeletbeli kémhálózat, hogy Puzsol volt ennek a feje, és voltak képzeletbeli kitalált tagjai, akik rendszeresen jelentéseket írtak Puzsolnak, amit Puzsol szintén két kitalált személlyel továbbított Portugáliába, ahonnan azon a bizonyos bankon keresztül juttatták el a leveleket a Spanyolországban tartózkodó németekhez.
Annyit még hozzáteszek, hogy miután ténylegesen Angliába került, azt fenntartották, hogy továbbra is Lisszabonon keresztül leveleznek a madridi németekkel, úgyhogy Lisszabonban egy megbízható embert kértek meg arra, hogy ő tegye be a bankba a levelet, ahonnan továbbítják azokat a madridi német nagykövetségre. Tehát ez a rendszer, ez végig fennmaradt.
A németek alapvetően Arabellel, azaz Puzsollal álltak kapcsolatban, rajta keresztül adtak utasítást a többi ügynöknek is, így Puzsol mindig képben volt, hogy mire kíváncsiak a németek. Puzsol nagyon részletesen dolgozta ki a karaktereit, és ügyesen írta meg a jelentéseit a sok különböző ember tollából. Ez az átváltozásra való képessége annyira lenyűgözte Cyril Mills-t, hogy javasolta, hogy változtassák meg Puzsol fedőnevét Bovrilról Garbóra, és ugye később ez a név híresült el, és hát, hogy miért lett Garbó, azért, mert ekkoriban volt nagyon híres színésznő Greta Garbó, akit akkor sokan a legjobb színésznek tartották a világon, és hát így illett Puzsolnak a köpönyek forgató szerepére ez a kifejezés.
A kitalált ügynököket az MI5 számokkal látta el, például ügynök 1, ügynök 2, ügynök 3, a németek pedig kódneveket adtak nekik, tehát aki például az angoloknál ügynök 3 volt, azaz Abwehrnél Benedikt néven futott. Nézzük át ezt a hálózatot. Azt előre bocsátjuk, hogy nem lesz egyszerű, de majd készítünk róla egy grafikát, amit beteszünk az adáshoz tartozó Facebook montásba, és ez majd valószínűleg segít eligazodni, mert egyébként tényleg nehéz követni, és a könyvben amúgy számomra egy nagy kínszenvedés volt az, hogy egyszer számokkal, egyszer pedig kódnevekkel hivatkoztak a különböző ügynökökre, és nagyon-nagyon nehéz volt követni most akkor ki és mit jelent. Tehát Garbo, illetve Arabel alá közvetlenül 7 ügynök tartozott, egy KLM légiutas kísérő, William Gerbert, egy svájci-német üzletember, a Benedikt Fedő nevű gazdag venezuelai diák, Carlos, aki Glasgow-ból jelentett, egy Camillus nevű gibraltári pincér, aki a haditengerészet, a hadsereg és a légierő kantinjában dolgozott, egy titkos föld alatti barlangban kialakított bázison. Moonbeam, aki a venezuelai Benediktnek volt a testvére, és Ottawában élt, Dagobert, egy Swansea-ben élő tengerész, valamint egy katonai adminisztráción dolgozó ember. És hát Puzsol természetesen mindannyiuk nevében fizetést is felvett a németektől. A 7 ügynök alá további ügynökök tartoztak, és hát folyamatosan bővült a hálózat, a végén azt hiszem, hogy már 24 ügynök tartozott ebbe a hálózatba. Az MI5-nál egy idő után úgy vélték, hogy ki kell építeniük a rádiós kommunikációt a németekkel, mert a levelezés túl lassan ment. Így a fedő sztori szerint Camillus, a gibraltári pincér, összebarátkozott egy amatőr rádióssal, aki egy elhagyatott tanyán élt, és illegálisan üzemeltette a rádióját, és kapcsolatot tartott Spanyolországgal. Puzsol értesítette erről a németeket, és javasolta, hogy vegyék be a rádióst is a hálózatba, akinek Puzsol a kódolt anyagokat adja majd lát, így a rádiós nem is fogja ismerni az üzenetek valódi tartalmát. Az Abwehr le volt nyűgözve az ötlettől, és engedélyezték a dolgot, így került a hálózatba az Almura fedő nevű rádiós. Tehát a németek Almura néven ismerték meg a rádióst. Aki valójában igazából Charles Haynes volt, a brit biztonsági szolgálat altisztje, aki a háború előtt valóban rádióamatőr volt. Neki tartottak egy gyors talpaló morze tanfolyamot, majd hát igazából az irodájuk hátsó kertjében felállítottak egy rádióállomást. Így rendszeressé vált a rádiós kapcsolat közte és a madridi német nagykövetség között, az MI5 pedig jobban tudta így figyelni a németek csatornáit, és így tudták meg, hogy Arabelt egyre értékesebb kémnek tartják a németek.
A már meglévő hálózathoz aztán csatlakoztak más kitalált ügynökök is, de volt, hogy valakit ki kellett ejteniük. Például az egyik kitalált ügynök egy olyan helyen dolgozott elvileg, ahol a valóságban angol katonai műveleteket kezdtek végrehajtani, és emiatt furcsa lett volna, hogyha erről nem tesz jelentést, hogy ott pontosan mi történik, és milyen részleteket kell tudni erről a katonai hadműveletről. Ezért úgy döntöttek Puzsolék, hogy inkább kiveszik ezt a kitalált férfit a hálózatból, úgyhogy megírták a németeknek, hogy kórházba került az illető, súlyosan beteg, és hogy biztosan ne keltsen gyanút, később ezt a képzeletbeli ügynököt meg is ölték, vagy hát így fogalmazok most, de hogy ő sajnálatos módon elhunyt ez az illető a kórházban, és hogy ez még hitelesebb legyen, ezért még egy gyászjelentést is feladtak a Liverpooli Daily Post nevű újságban erről a halálesetről.
Nem tudunk minden egyes ügynökről beszélni, de az tényleg elképesztő, hogy nagyon-nagyon részletesen kidolgozták ezeket a karaktereket. Tehát mindenkinek volt egy nagyon pontos személyi leírása, hogy a külsejére, mindenkinek meg volt, hogy mivel foglalkozik, kitalálták hozzájuk a személyiségjegyeket, olyan stílusban írták a jelentéseket, ami passzolhat az illetőhöz. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy színészi munka volt, amit ők itt végeztek. Ugye itt Garbo, vagyis hát Puzsol, ekkor már nem egyedül dolgozott, hanem szoros együttműködésben az MI5-val, tehát itt már nem végzett olyan munkát, mint a legelején, amikor még függetlenként találta ki a történeteit, hanem minden, amiről jelentett, az keresztülben az MI5-on is, és nekik engedélyezniük kellett, hogy nehogy véletlenül mondjuk olyat jelentsenek, ami ténylegesen megtörténik, vagy pedig veszélyt hozhat a britekre.
1943-ban már körvonalozódott Olaszország és Franciaország felszabadításának terve, és Cockade fedő név alatt három megtévesztő hadműveletet terveztek a szövetségesek, három félrevezető partraszállást akartak megvalósítani. Az egyik a Starkey fedő nevű volt, ami szerint Calais-nál szálltak volna partra, a második akció az Wetham fedőnévre hallgatott, és a terv szerint az amerikaiak indítottak volna egy légitámadást Bretagne-ban, míg a harmadik Tindal névre hallgatott, és egy norvég invázióról szólt. A kokéd elterelő hadműveletek célja az volt, hogy elszigetelje a Norvégiában állomásozó német csapatokat, és megakadályozza azt, hogy a németek a franciaországi partraszállás tervezett helyszínén összevonják a csapataikat. Ezen kívül további cél volt, hogy becsalják a Luftwaffe-t, a német légierőt a csatorna fölé, ahol sorozatos légitámadásokkal csökkentenék annak erejét.
A hadművelet előkészítésében nagy szerepe volt Garbo hálózatának is. Arról kellett meggyőzni a németeket, hogy a 6. hadsereg, ami egyébként a valóságban nem létezett, tehát a 6. hadsereg katonái Anglia déli partjén elvárják, hogy átkeljenek a csatornán. Ugye itt a La Manche csatornáról van szó. Úgy tűnt azonban, hogy nem sikerült átverniük a németeket. A németek nem vették komolyan egyik állítólagos hadművelet tervét sem, de ez nem Garbói hibája volt. A brit légierő és a haditengerészet ugyanis nem adott elég repülőgépet és hajót, hogy hihetőek legyenek a brit előkészületek. Garbónak kellett valami magyarázatot adnia arra, hogy miért kaptak a hálózatától téves infókat a németek, miért nem valósultak meg azok a katonai akciók, amiket megjósoltak. Puzsolék két kitalált ügynökre hárították a felelősséget, őket el is távolították a hálózatból, az egyikőjük nyomtalanul eltűnt, a másikuk pedig Észak-Afrikába ment, és ott meghalt. Hát nyilván itt a kitalált történet szerint.
Mondjuk ez egész trükkös, hogyha van egy kitalált kémhálózatod, akkor mindig valakit meggyanúsíthatsz azzal, hogy az ő hibája.
És egyébként nagyon ügyes volt, tehát Puzsolék nagyon ügyesek voltak, mert ugye Arabel rendszeresen írt a németeknek, egyrészt átküldte az ügynöki jelentését, másrészt egy csomószor így véleményezte is őket, és néha szkeptikus volt, akkor volt, hogy a németek bevitték egy-egy ügynökét, hogy ne legyen vele szemben ennyire szkeptikus, mert biztos jó szándék hajtja meg ilyesmi, szóval ő azért így ügyesen trükközött, és hogyha valakiről kiderült, hogy mondjuk hamis infót csepegtetett, akkor mondhatta azt, hogy hát beigazolódott a gyanúja ezzel az emberrel kapcsolatban, hogy ő tényleg nem egy megbízható alak. Tehát ügyesek voltak, ezt meg kell hagyni. Habár a szövetségesek nem érték el a kívánt célt a kokéd elterelő hadművelettel, de ez tapasztalat szerzése mindenképpen jó volt, sokat tanultak ugyanis a hibáikból, és ez jó alapot adott nekik a következő elterülő hadműveletre, a Fortitude hadműveletre, ami már a normandiai partraszállás valós elterülő hadművelete volt.
Az MI5 folytatta Garbo hálózatának a kiépítését, és 1944 februárjára már 24 alárendelt ügynök és további számos információforrás tartozott Garbóhoz. A szövetséges vezérkari főnökség nagyban dolgozott az Overlord hadműveleten, aminek ugye az volt a célja, hogy partra szálljanak a kontinentális Európában a szövetségesek. Világossá vált számukra, hogy nem elég az ellenséges védelem közepén egy hídfőállást létrehozni, azt meg is kell tartaniuk, és úgy látták, hogy ez akkor lehetséges, ha sikerül elhitetniük az ellenséggel, hogy az invázió, amire a németek már régóta számítottak egyébként, több helyszínen zajlik majd, Norvégiában és Calais közelében. Maga a Normandia partaszállás pedig csak egy félrevezetés és egy elterülő hadművelet. Calais volt a leghihetőbb, ez a régió Franciaország északi csücskében található, és Angliából ide vezet a legrövidebb légiút, valamint a többi európai országot is innen a legkönnyebb megközelíteni, hogyha egy partaszállás utáni invázióról van szó. Ezért a németek számítottak arra, hogy ez a terület lehet az, ahol a szövetségesek a lábukat a kontinensre beteszik majd. A szövetségeseknek azt is el kellett érniük, hogy a németek a normandiai partaszállás után is még abban a hitben legyenek, hogy ez az egész az csak egy csel, és nem mozgósítsák azonnal az erőiket. Hogyha már meghallgattátok a vízi hullás adásunkat, ott is hasonlóról volt szó, hogy különböző elterelő hadműveletek voltak, és mindegyiknek az volt a célja, hogy igazából az igazi partaszállásról eltereljék a figyelmet.
A németeket megtévesztő hadműveletet Fortitude-nak nevezték el, amiről később azt írták, hogy ez volt a szövetségesek legnagyobb, legkidolgozottabb, legkörültekintőbben tervezett, legfontosabb és legsikeresebb megtévesztő hadművelete. A legfelsőbb vezetés úgy határozott, hogy kiszivárogtatják, hogy az inváziót nem lehet elindítani 1944. júliusáig, hogy azt megelőzi egy norvégiai támadás, és hogy a végső csapás néhány máshol indított, elterelésnek szánt támadást követően Calaisban összpontosul. A Fortitude nevű megtévesztő tervet két részre osztották. Az északi Fortitude a norvégiai támadásra, a déli pedig a Calais támadásra fókuszált. Mindkét álhadművelethez kitaláltak nem létező hadseregeket, északon a negyedik brit hadsereget, míg délen az első amerikai hadseregcsoportot vetették be, úgymond idézőjelben, hogy majd ezekről a nem létező hadseregekről jelentsenek a kímek. Garbónak ügyesen kellett adagolnia az ál és a valós információkat, hogy megőrizze a hitelességét. 1944. februárjában azt jelentette, hogy Dél-Angliában, Portlandben amerikai katonákat látott. Más ügynökök is jelentették, hogy az amerikai csapatok együtt gyakorlatoznak a britekkel ezen a területen. Garbo jelentette, hogy megfelelő haderőt tartanak Angliában készenlétben, hogy elfoglalja Észak-Nyugat-Európa bármely részét egy esetleges német visszavonulás vagy összeomlás esetére. Garbo többi ügynökétől is érkeztek jelentések a különböző csapatmozgásokról a brit sziget különböző pontjairól. És hogy még hitelesebbek legyenek, az ügynökök néha olyan információkat jelentettek, amit egy másik ügynök jelentése megcáfolt. Ilyenkor Garbo kifejezte aggodalmát a németeknek, hogy esetleg egyik másik embere nem végzi jól a feladatát. És volt, amikor a németek védték be az ügynököket, hogy Garbo ne hibáztassa őket, hogyha egy helyzetet nem értelmeztek jól. Az ügynökök sokszor az általuk látott katonák egyenruháit, jelvényeit írták le, amiket ők maguk ugye nem ismertek, de a németek nyilván ki tudták következtetni, melyik hadseregről van szó. Az MI5-nál megegyeztek arra, hogy a normandiai partra szállásról muszáj lesz értesíteni a németeket annak érdekében, hogy Garbo hitelessége megmaradjon, de ezt csak az utolsó pillanatban teszik majd meg, amikor a németeknek már nem lesz elég idejük arra, hogy felkészüljenek a csapásra.
A partraszállást június 5-ére tervezték, de az utolsó pillanatban elnapolták a rossz időjárási körülmények miatt, így Garboéknak is várniuk kellett. Június 5-én este rádiókapcsolatot létesítettek a németekkel, akik éjfélig maradtak vonalban. Hajnalban aztán elérkezett az idő, hogy értesítsék a németeket a partraszállásról, azonban amikor a rádiós Heinz, aki egyébként a németeknél az Almura fedőnevet viselte, megpróbálta velük felvenni a kapcsolatot, akkor senki sem válaszolt. 15 percenként újra próbálkozott, de továbbra sem ért el senkit. 1944. június 6-án hajnalban, sok hónapnyi előkészítés után megkezdődött a történelem legnagyobb partraszállási akciója. A németeket váratlanul érte a támadás, és amikor feleszméltek, még azt hitték, hogy ez csak egy elterelés, amiről korábban már jelentettek nekik a kémek. A rákövetkező napokban a szövetségesek erői egyre több területet foglaltak el, további hadosztályok érkeztek meg Normandia partjaihoz, és szálltak partra a kontinentális Európában. És ebben az elterelő hadműveletben egyébként nem csak Garbo vett részt, hanem egy tricikli nevű jugoszláv, meg más kettős ügynökök is, tehát itt a britek más kettős ügynököket is bevezettek azzal kapcsolatban, hogy elhitessék a németekkel, hogy nem ez az igazi partaszállás.
Garbo feladata a déli Fortitude felépítése, vagyis a Calais partaszállás elhitetése volt, annak érdekében, hogy minél tovább ebben a térségben maradjanak a németek, akik, mint tudjuk, hiába várták onnan a támadást. Tehát amikor látták, hogy jönnek a szövetségesek, akkor nem mertek elmozdulni a Calais állásaikból, mert arra számítottak, hogy hamarosan jön egy sokkal nagyobb roham, és kvázi ilyen megbénulva fogadták ezt a csapást, de persze nyilván azért okoztak veszteségeket a szövetségeseknek rendesen. Tehát azt hiszem, hogy aznap, június 6-án 9000 szövetséges katona halt meg. Tehát nagy veszteségek érték a szövetségeseket is, de biztos, hogy sokkal több veszteség érte volna őket, hogyha a németek hamarabb vagy időben oda vonják a csapataikat erősítésként.
És erről a témáról nyilván legalább 10 adást lehetne készíteni. Lehet, hogy egyszer fogunk egy ilyen partaszállásos tematikában mondjuk 5 adást csinálni. De az eléggé közismert, hogy azért sem léptek, mert konkrétan senki nem merte felébreszteni Hitlert, aki éppen aludt, és neki lett volna úgymond a tisztje eldönteni azt, hogy bevethetik a Normandiától hát legközelebbi távolságra lévő páncélos egységeket, de mivel nem ébresztették fel Hitlert, és ugyanakkor az is ott volt, hogy ezt egy elterülő hadműveletnek vélték, ezért már az első napon nagyon sok minden eldőlt azzal kapcsolatban, hogy sikeres lesz ez a hadművelet, vagy sem.
A minisztereket és az újságírókat megkérték, hogy ne emlegessenek esetleges további partraszállásokat, hiszen hogyha valóban ilyet tervezének a szövetségesek, azt valószínűleg titokban tartanák, de Churchill az MI5 tanácsa ellenére azt nyilatkozta, hogy idézem, a mára virradó éjszaka és a kora hajnali órákban nagyszabású partraszállások sorozata kezdődött az európai kontinensen. Ami így, hát ellentétben állt Garbo jelentéseivel, ugyanis Garbo ezt a jelentést küldte Madridba a németeknek. A tegnap esti válság után behívtak ma reggel a hírközlési minisztériumba. Mikor megérkeztem, minden a feje tetején állt, mindenki a ma kezdődött Franciaország elleni támadás jelentőségét latolgatta. Az összes ügyosztálynak átadták az utasítások egy példányát, amelyet a politikai hadviselés hivatala osztott ki a minisztériumnak. Még a szövetséges vezetők beszédeivel összehasonlítva is nagyon fontosnak találtam. Átküldöm az utasítás pontos másolatát. Rendkívüli útmutató az Észak-Franciaország elleni offenzíváról. Központi útmutató. 1. Az Eisenhower tábornok vezette, ma indult offenzíva újabb fontos lépése a szövetségesek körkörös támadásának a megerősített Európában. 2. Legfontosabb, hogy az ellenség ne sejtse jövőbeli szándékainkat. Hát ugye itt bukott meg a dolog Churchill nyilatkozatával. 3. Az elterelő hadműveletek közben gondosan kerülni kell minden hivatkozást a további támadásokra. 4. Kerülni kell a spekulációkat az alternatív támadási területek kérdésében. 5. Világosan ki kell jelenteni, hogy a most folyó támadás döntő hatással lesz a háború menetére.
Tehát ezt akkor segítsél értelmezni, hogy Churchill magyarán túl egyértelműen fogalmazott?
Hát itt az történt, hogy Garbo azt jelentést küldte a németeknek, hogy azt az utasítást adták ki a központi hivatalban, hogy kerüljék el, vagy kerüljenek el mindenféle utalást arra, hogy a jövőben lesznek még partraszállások, hiszen ugyebár lesznek, ugye ez volt az elterülő hadművelet. Szóval Churchill meg nagy lelkesen nyilatkozott egy olyat, hogy további partraszállások sorozata kezdődött meg ezzel az akcióval, és hát itt nyilvánvaló volt, hogy ha valóban terveznének ilyesmit, akkor ezt nem nagyon emlegetnék. És erre kellett valami magyarázatot találni a Garbónak, hogy akkor mégis miért nyilatkozik a miniszterelnök egy teljesen ellentétes dolgot ezzel az úgynevezett központi utasítással. És hogy feloldják ezt az ellentmondást a jelentés és a valóság között, a D-nap másnapján ezt a jelentést küldte el Garbo. A politikai hadviselés hivatala beleegyezett, hogy megváltoztatja az útmutatóját, és engedélyezi az általános szinten bizonyos mérsékelt találgatást a további hadműveletekről. Bár ajánlottuk Churchillnek, hogy a beszédében lehetőleg kerülje az egyértelmű utalásokat, ő arra az álláspontra helyezkedett, hogy politikai helyzetére való tekintettel kénytelen elkerülni a tények eltorzítását, és nem engedhette meg, hogy beszédét hiteltelenítsék az eljövendő események. Tehát itt az történt, hogy először a Garboék ugye azt az állutasítást küldték el a németeknek, amit ugye megszereztek, hogy az emberek kerüljék el az utalást arra, hogy a jövőben még lesz partraszállás. Utána Churchill rögtön nyilatkozott egy olyat, ami ennek totál ellentmondott, és hogy mentsék a helyzetet, akkor az volt erre a magyarázat, hogy hát Churchill nem engedhette meg magának azt, hogy most nyilatkozzon egy olyat, ami aztán ellentétben áll a történésekkel, de hát óvatosan fogalmazhatott, vagy óvatosan utalhatott arra, hogy még lehet partraszállás.
És arról tudunk valamit, hogy Churchillnek amúgy a valóságban senki nem szólt, hogy nem kéne ilyen túl nyíltan beszélni erről?
Hát figyelmeztették, de valószínűleg nagyon lelkes volt. Nagyon lelkes lehetett, és ezért jött ki egy ilyen száján, úgyhogy... De hát minden esetre sikerült elhitetni a németekkel, hogy oké, hát ez történt, úgyhogy Úgyhogy ügyesek voltak ismét Garbóék.
Garbó ezt követően feldúlt üzeneteket is küldött a németeknek, amikben azon háborgott, hogy nem válaszoltak a hajnali rádiós megkeresésükre, ugye amikor június 6-án hajnalban keresték a németeket, hogy az utolsó pillanatban értesítsék őket a partraszállásról, de a németek ugye nem vették fel a rádiót. Garbó ezekben a kiakadásaiban ügyesen lavírozott a németek és a saját rádiós ügynökének a hibáztatása között, és így fogalmazott a németeknek küldött levelében. Mikor a mai üzeneteket átadta Almura, aki ugye a rádiósnak a fedőneve volt, azt mondta, hogy a sürgős üzeneteket nem tudta önöknek reggel 8-ig elküldeni, mivel önök nem hallgatták. Ez megkérdőjelezi az önök komolyságát és felelősségérzetét. Ezért követelem, hogy azonnal tisztázzák, mi történt. Ha az, amit gyanítok, hogy Almura nem teljesítette a kötelességét, akkor felhagyok a rádiószolgálattal, míg valami más megoldást találok. Mélységes undor tölt el. Ebben az élet-halál harcban nem tudom elfogadni a kifogásokat és a hanyagságot. Nem sodorhatom veszélybe a hálózatot úgy, hogy annak semmi haszna sincs. Ha nem lennének ideáljaim és hitem, abba hagynám ezt a munkát, mivel kudarcot vallottam. Én megírom ezeket az üzeneteket, hogy még aznap elküldjem őket fáradtan és kimerülten, teljesen összetörten. Ez a pszichológiai trükk hatott, a németek mentegették a rádióst és biztosították Arabelt Garbót, hogy idézem, teljes mértékben elismerjük az ön tökéletes és gondos munkáját, és kérjük, folytassa tovább velünk az Európa jövőjéért vívott harcunkat. Idézet vége.
Garbó ezek után további jelentésben erősítette meg, hogy minden információja szerint várható Kalinál egy nagy erejű partraszállási akció, ahonnan a szövetségesek Berlinbe nyomulnak majd tovább. Sürgette a német kapcsolatait, hogy minél gyorsabban továbbítsák üzenetét a legfőbb parancsnokságra. Az Abwehr annyira bízott Garbóban, hogy kételkedés nélkül fogadták, és továbbították a jelentést Madridból Berlinbe, majd onnan Berchtesgadenbe, Hitler főhadiszállására. Egyébként, ami még így érdekes volt, hogy a rádiós kapcsolatnak hála az MI5 elég jól tudta követni a német rádiós jeleket, és így meg tudták fejteni a kódjaikat, hiszen maguk a németek adták át a kulcsot Garbónak, ugye ő használta ezt a kulcsot, amikor üzeneteket küldött a rádióson keresztül Madridba, és így tudták követni, hogy éppen hol jár az információ. Tehát tudták, hogy mikor megy Madridból Berlinbe, és onnan pedig Hitlerhez az info. A D-nap után minden nap, amin sikerült meggyőzni a németeket arról, hogy ne küldjenek megerősítő csapatokat a normandiai frontra, a szövetségesek győzelmét segítette elő. Ezzel együtt tudták, hogy a fortitúdot nem tudják a végtelenségig húzni. Garbó ügynökei továbbra is jelentették az általuk észlelt csapatmozgásokat, amikkel fent tudták tartani a németek érdeklődő figyelmét. Ügyesen kellett adagolni a kevés valós és a sok hamis információt, például jelentették, hogy egy csapat megy Normandiába, de sokkal kisebb létszámot jelentettek a valósnál. Garbó néha kifejezte elégedetlenségét néhány ügynökkel kapcsolatban. Garbó július 3-án vett részt utoljára a Fortitude hadműveletben, amiben egy ügynöke jelentését továbbította Madridba. A képzeletbeli első amerikai hadseregcsoportot feloszlatták, az MI5 pedig azon törte a fejét, hogy Garbót eltávolítja egy időre, mert a németek valószínűleg rájönnek majd arra, hogy félrevezette őket, de végül megoldódott ez a dolog, már pedig úgy, hogy a rendőrség letartóztatta Garbót.
De hogyan is történt ez a letartóztatás? A németek már 1936-ban elkezdtek dolgozni egy pilóta nélküli repülőbomba kifejlesztésén, és a június 6-ai partraszállást követően Hitler parancsot adott, hogy vessék be ezt a csodafegyvert, ahogy a német propagandában nevezték. A rakétákat a partraszállást követően megtorló fegyvernek, vagyis Vergeltungswaffe 1-nek nevezték, innen a rövidítés, hogy V1-es, és az első rakéták 1944. június 13-án csapódtak be Londonban is környékén, és több ember életét vesztette ezekben a támadásokban. Garbó felháborodottan írt a németeknek. idézem. A főhadiszállás nem értesített bennünket erről a projektről, nem kérdéses, hogy minden figyelmüket a franciaországi hadműveletek foglalták le. Nagyon felzaklatott, mikor megtudtam, hogy a használatba vett új fegyverrel kapcsolatos hírek az ellenségeinktől származnak, miközben azt reméltem, hogy önöktől előre értesülök róla, hogy el tudjam hagyni a várost. Idézet vége. A válasz az volt, hogy csak azok tudtak erről, mármint a fegyverekről és azok kilövéséről, akik a fegyvereket üzembe helyezték és azon dolgoztak. Ezzel együtt kérték Garbót, hogy amennyire csak lehetséges, jelezzen minél több FAU-1-es rakéta találatot, mármint azoknak pontos helyét, idejét és azt, hogy mit kell tudni a becsapódásról, hogy milyen veszteségek voltak. Ez segített volna a németeknek, hogy ellenőrizzék a számításaikat, és még inkább tökéletesíthessék a FAU-1-es rakéták irányzékait.
Ez nehéz helyzet elé állította az MI5-ot, hiszen nyilvánvalóan nem állt szándékukban segíteni a németeket a fegyvereik pontosabb célzásában. Amíg lehetett, addig halaszgatták a jelentéseket, átadták valamelyik ügynöknek a feladatot, tehát ugye nyilván itt egy garbóhálózat ügynökről van szó, tehát egy nem létező emberre, akinek a jelentése nem volt a németek hasznára, úgyhogy végül Garbó megírta, hogy magára vállalja a feladatot. De természetesen ez is csak színjáték volt, mégpedig a következő. Arabel, vagyis Garbó, július 3-án egy kocsmában hallotta, hogy Bóban becsapódott egy FAU-1-es. Oda ment a helyszínre, hogy feljegyzéseket készítsen és megkérdezze a járulkelőket a becsapódás időpontjáról. Peck híre pont egy civil ruhás rendőr is a helyszínen volt, és gyanút fogott, hogy miért kérdezősködik ez az ember, úgyhogy letartóztatta, Garbó pedig kénytelen volt 3 napig egy cellában ülni. A kapcsolatainak hála azonban kiszabadult, és írt a belügyminisztériumnak egy panaszlevelet, mire a kabinetminiszter küldött neki egy hosszas bocsánatkérő üzenetet. Tehát ez az egész természetesen nem történt meg. Az történt közben, hogy Arabel egyik ügynöke a németeknek jelentette, hogy Arabel eltűnt. Nem hallottak felőle semmit, és nagyon aggódnak miatta. Később ez az ügynök jelentette, hogy Arabelt letartóztatták. Az Abwehrnél ekkor már a németek is aggódtak, hogy hát elveszítették a legjobb kémüket. Végül Arabel, ugye Garbó, jelentkezett, amiben leírta, hogy mi történt vele, és elküldte a kabinetminiszter bocsánatkérő levelét is, hogy hát ezzel is hitelesítse azt, ami történt. A németek válaszban azt kérték tőle, hogy ezentúl ne ő végezze a felderítést, mert ő túl értékes ahhoz, hogy letartóztassák, sőt kérték azt is, hogy egy ideig legyen inaktív, hogy ne vonja magára a figyelmet. És ezzel meg is oldódott az a kérdés, hogy az MI5 hogyan vonja háttérbe Garbót.
Július 29-én aztán nagy meglepetés érte Garbót. Madridból értesítették, hogy a Führer rendkívüli érdemeiért a vaskereszttel tüntette ki. Még ugyanebben az évben Puzsol a britektől is megkapta maga kitüntetését, a brit birodalom érdemrendjét.
És ezzel hát így ő volt az egyetlen ember a történelem során, aki mindkét oldaltól kapott egy-egy kitüntetést. És ami még külön érdekes, hogy a németektől úgy kaphatta meg, hogy ugye nem volt egy katona, és ez a vaskereszt pedig a katonáknak járt, úgyhogy ahhoz, hogy megkaphassa, besorozták őt a kék hadseregbe, ami spanyolokból állt, és így tudták elintézni az adminisztrációt a németek, hogy megkaphassa a vaskeresztet.
És az indoklásról tudunk, hogy milyen érdemeket tulajdonítottak neki? Vagy egyértelműen ki volt mondva az, hogy nagy segítségünkre volt, nem tudom, a partaszállás kapcsán?
A könyvben megvan az üzenet, amit a németek küldtek Garbónak, hogyha gondolod, akkor felolvasok belőle. Tehát a németektől ez az üzenet jött július 29-én. Nagy boldogsággal és megelégedéssel értesítem, hogy ma a Führer a vaskereszttel tüntette ki rendkívüli érdemeiért, azzal a kitüntetéssel, amit kizárólag csak a legjobb katonák kapnak. Ezért valamennyien legőszintébb szívélyes gratulációnkat küldjük. Ennyit írtak neki.
Garbó 44 nyarán még több jelentést küldött el a németeknek bizonyos csapatmozgásokról, majd arra hivatkozva, hogy a rendőrség továbbra is megfigyelés alatt tartja, engedélyt kért rá, hogy elhagyja Londont és elrejtőzön vidéken. Ezt követően innen írt leveleket a németeknek, amiben a rossz körülményeire és magányosságra panaszkodott. 1945. januárjában kapott újabb levelet a németektől, amit a németek még decemberben adtak fel. Ebben a németek kifejezték a legmélyebb együttérzésüket, és 3000 dollárt küldtek Garbónak. Ezzel együtt már 20000 dollárt fizettek a németek Garbó hálózatának, vagyis elmondható, hogy ők maguk fizették az MI5-os kettős ügynököket, hogy azok félrevezethessék őket.
Itt egyébként már nagyon bizalmas volt köztük a kapcsolat, tehát több ezer levelet váltottak, több ezer üzenetet küldtek el Madridba, úgyhogy a madridiak tényleg 100%-ban megbíztak Garbóban, vagy ahogy ők ismerték Arabelben, és semmi okuk nem volt, hogy kételkedjenek.
És a háború 1945-ben ugye befejeződött, Garbó pedig eltűnt, úgyhogy valószínűleg a Madridban tartózkodó németek sosem jöttek rá arra, hogy mekkora átverésben volt részük.
Legfeljebb csak évekkel később. 1945 tavaszán már látszott, hogy a németek el fogják veszíteni a háborút. Április 30-án Hitler öngyilkos lett, május 1-én pedig az Abwehr azt javasolta Garbónak, hogy szüntesse be a tevékenységét. Tehát itt már egyértelmű volt a vég. Puzsol először az USA-ba, majd Dél-Amerikába ment, és Venezuelában telepedett le. 1948-ban Spanyolországban meglátogatta a régió barátját, Thomas Harris-t, akivel ugye együtt dolgoztak az MI5-nál, és akitől azt kérte, hogy terjessze, hogy Garbó Angolába emigrált, és ott meghalt maláriában, ugyanis nem akart élete végéig a nácik elől bujkálni. Itt már valószínűleg kitudódott, hogy ő kettős ügynök volt. Az ezt követő 36 évben békében élt Venezuelában, és itt érte őt el Nigel West 1984-ben, aki ugye, mint az adás elején említettük, 10 éven keresztül nyomozott a titokzatos kettős ügynök után. Ebben az évben, 1984-ben ünnepelték a normandiai partraszállás 40. évfordulóját, és sikerült rávenni Puzsolt, hogy részt vegyen ezen a megemlékezésen. Londonban, a Buckingham palotában az edinburghi herceg megköszönte Puzsolnak a munkáját Nagy-Britannia népének nevében. Juan Puzsol Garcia ezekkel a sorokkal zárta a megemlékezését. Visszanézve arra vagyok a legbüszkébb, hogy sikerült csökkenteni a normandiai hídfőállásokat tartó katonák ezreinek, tízezreinek várható veszteségeit. Sokkal, nagyon sokkal többen pusztultak volna el, ha a tervünk kudarcba fullad, és a németek átfogó ellentámadást indítottak volna. Ez tehát a titokzatos kettős ügynök története, és reméljük, hogy tetszett nektek. Biztos, hogy sokatok olvasott már a témában, a D-nappal kapcsolatban, vagy akár magáról, Puzsolról. Úgyhogy, ha van még valami, amit hozzátennétek az epizódhoz, akkor nyugodtan írjátok meg majd kommentben.
Alig, ha nem Garbó volt a világtörténelem egyik legjobb kettős ügynöke, ha bár erre a listára alig, ha nem sokan felférnének, és a történet hitelességért azért fontos kihangsúlyoznunk, hogy ez az egész mestermunka, ez nem csak az ő érdeme volt, hanem sokan, nagyon sokan dolgoztak az MI5-nál azon, hogy ez létrejöhessen. Az alapötlet valóban az övé volt, ő kezdte el ezt a kamu ügynökhálózatot megalkotni a fejében, de aztán az MI5 segítségével egy egész csapat dolgozott azon, hogy minél jobban és minél hatékonyabban verjék át a németeket.
Köszönjük, hogy meghallgattátok az epizódot, és egy kis emlékezetű, hogy légy töltsétek majd ki a kérdőívet, amit a leírásban megtaláltok. És ne felejtsétek, hogy akár könyvet is nyerhettek, hogyha kitöltitek a kérdőívet. Találkozunk hamarosan, addig is legyetek jók, és vigyázzatok magatokra.
Sziasztok!
Sziasztok! Ha szeretnétek tőlünk extra bónuszadásokat hallgatni, akkor csatlakozzatok a Patreon közösségünkhöz a patreon.com/hihetetlentörténelem oldalon, ezt a linket betesszük a leírásba is.
Kövessetek minket Facebookon és Instagramon, ahol az adások mellett sok egyéb történelmi érdekességet is megosztunk veletek.
Örömmel fogadunk e-maileket is a hihetetlentörikukac@gmail.com e-mail címre, ha kérdésetek, észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast-en, Spotify-on és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.